Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette minnyájukat a templomból. Ugyanígy a juhokat és az ökröket is. A pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat fölforgatta. A galambárosoknak meg azt mondta, vigyétek innét ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van, emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak. Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus azt válaszolta, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. A zsidók azt felelték, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt fölépíted. Ő azonban a testének a templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és Jézus szavainak. És amíg Jézus a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte minnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, húsvét közeledtén, bár régen, még szerdán és pénteken is böjtöltek, gyerekkoromban ilyenkor az édesanyám mindig mézes kalácsot készített. Linzertésztát használt hozzá, háziasszonyok tudják, hogy ez micsoda. Tojással és vajjal készítette, mézet tett hozzá. És azután kiszaggatta a tésztát mindenféle szívecske, angyalka, vagy éppen virágformákkal, vagy fenyőfa formákkal. Hoztam magammal, tegnap otthon jártam egy ilyet, amit gyerekkoromban is használt. Hogy a sütemény tojásfehérjével rajzolta meg, vagy éppen diós cukorral díszítette, édesítette. A szülőfalumban azért is szerették ilyenkor böjt idején ezt a süteményt, mert hosszan elállott. És ha vendég jött, akkor már is kéznél volt, és oda lehetett tenni az asztalra. Igazából nem sok minden kellett ezekhez a mézes süteményekhez. Ahogy mondtam, csak egy kis vaj, liszt, cukor, méz, tojásfehérje, dió. Remélem, semmit nem hagytam ki. Mert ha kihagy az ember valamit a receptből, akkor bajba kerülhet. Élvezhetetlenné válik, vagy valami egész más kerekedik ki belőle. És ha ezeket a hozzávalókat az édesanyám egy edénybe csak úgy beleöntötte volna, abból nehezen lett volna sütemény. Miért? Mert fontos volt a recept. A recept adta meg egyrészt a hozzávalók mennyiségét. És azt is, hogy milyen sorrendben kell használni a hozzávalókat. Sőt, még azt is, hogy mikor. Jól emlékszem, még édesanyám kézzel írott, sokszor a szomszédasszonyoktól kapott egymásnak is továbbadott receptjeire. Nem nagyon voltak még szakácskönyvek. Minden esetre, amit mondani szeretnék, amikor a régi juházi asszonyok, vagy akár a maiak is, mindenre ügyelve szorgoskodtak, mert ügyelni kellett, ugye, ügyelni kell, hogy milyen sorrendben, mit, mennyit, mikor. Amikor szorgoskodtak, vagy szorgoskodnak, és helytáltak, akkor mi gyerekek egyszer csak megkóstolhattuk az elkészült finom mézes süteményt. Milyen jó is az, ha van egy recept, ami ez az ember úgy lépésről lépésre tarthatja magát, és tartja is magát, ha fontosnak tartja. És amikor ennek nyomán a sütés végére kiderül, hogy érdemes volt figyelembe venni a receptnek az utasításait. Miért mondom ezeket, kedves testvérek? Nem másért, hogy elmondhassam, hogy van az életünknek is egy ilyen receptje. Tudnélik a 10 parancsolat. A mai első olvasmányból erről volt szó. Csak végy belőle akár csak néhány megfelelő utasítást. Keverd el a megfelelő adag hittel. És nagyszerű lesz az eredmény. Uradat, Istenedet imád. Ne mást. Mondja a legelső parancs. Ne mást. A mindig fölötted valót, a mindig újat mondani képeset, őt imád, akit soha el nem érsz, de akit mindig kutathatsz. Uradat, Istenedet imád, ne mást. Isten nevét hiába neved. Legyenek szent dolgok az életedben, mondja ez a parancs. Isten nevét hiába neved. Ne profanizáld az életet, ne profanizáld a teremtést. Ne beszélj róla a teremtésről, a fele barátodról, a többiekről, elhamarkodottan. A világ dolgairól. Isten nevét, aki mindenek mögött ott van, hiába neved. Legyenek szent dolgok az életedben, mondja ez a parancs. Ne lopj, ne hazudj. Tiszteld az életed. Ne bagatelizáld. Mert az élet az sohasem bagatel. Ha nem tartjuk be ezt a receptet, kedves testvérek, ha csak egyik-másik előírását, ahogy nekünk éppen tetszik, olyan is lesz a sütemény. Hogy nem könnyű megtartani. A háziasszonyok tudják a legjobban, hogy mennyire el lehet fáradni sütés-főzés közben is. De van-e más út, mint a fegyelmezett munka, fegyelmezett élet? Egyfajta szabálykövetés, ami nem csak rólam szól. A 10 parancsolat a zsidóknál nem csak a kőtáblákat jelentette. A kőtáblák, a 10 parancs, azok a zsidó ember számára az Isten jelenlétének voltak a beszédes jelei. Azt a Jahvét, ahogy ők Istent hívták, jelenítették meg, aki kiszabadította őket az egyiptomi rabszolgasságnak a házából, és akinek szívügye volt az ő közösségének a szociális érzékenysége. Ezt a Jahvét, ezt az Istent jelentették a jeruzsálemi templomban őrzött kőtáblák. Ezért őrizték a kőtáblákat a kívül-belül aranyozott sittim fából készült frigyládában. A jeruzsálemi templom szívében. Nincs már meg, csak a jeruzsálemi templomnak a platója, abból a régi salamoni templomból. Megjegyzem, hogy így is nagyszerű a látvány maga. De az idegenvezetők mindig megmutatják azt a helyet, ahol a szentek szentje állt, hogy itt volt a frigyláda is a 10 parancsolattal. Azt a Jahvét, azt az Istent jelentették. A dekalógusnak a parancsai, aki szociális érzékenységet várt el az ő népétől, a zsidókságtól. Ezért őrizték a frigyládában. Izrael harmadik királya Salamon a frigyszekrényt Jeruzsálem első templomába vitte, Krisztus előtt a 900-as évek közepén történt, és ott őrizték egészen a Krisztus előtti 6. századig, és a templom kifosztása után ennek a frigyszekrénynek nyoma veszett. De a 10 parancs mind a mai napig egy érvényes jel jó esetben a zsidóság számára és a keresztények számára is. Lehet, ma sem a tiltások mentén kellene ezekre a parancsokra gondolnunk. Hát itt nem csak tiltásokról van szó, hanem úgy, mint a boldogulásunknak a lehetőségeire. Hogy tudhatunk egyenes emberek lenni azzal, hogy igazat mondunk. Azzal, hogy nem bántjuk egymást. Azzal, hogy 5. parancs ne ölj. Azzal, hogy tiszteletbe tartjuk a házastársi hűséget, a tulajdont, a másik tulajdonát. Ezek a szabályok és ezek a parancsok természetes módon, kedves testvérek, ma is a segítségünkre lehetnek. Az életben történő tájékozódásban. És kifejezhetik azt is, ami számunkra, hogy az Isten az bennünket egy felelősségteljes, szabad és szolidáris személyeknek tekint. Ezt fejezik ki. Ezt is kifejezik. És a megszívlelésük abban is segíthet bennünket, hogy el tudjuk vinni. Igenis az Istent a hétköznapok világának, a nyüzsgésébe, a kapcsolatainak a világába. És lehetne ennél bármi fontosabb. Hogy rajtuk keresztül, ezeknek a parancsoknak a megtartásán keresztül őt visszük el, aki nekünk ezeket a parancsokat adta, amelyek nélkül nem lehet élni, és amelyek nélkül nem élet az élet. Lehet ennél bármi is fontosabb. Elvinni ezeket a parancsokat abba a világba, ahol manapság már csak a piacnak a nyüzsgése látszik. A piac bálványozása. És annyiszor a generációk együttélésének az óriási problémája. A vasárnap kultúrájáról is gondolatok. Az úrnapját szenteld meg. Vagy a vasárnap kulturálatlanságára is. Hogy már nincsenek ünnepek sokak számára. Hiányzik sokak számára a sabbat. Az Úr megpihenésének a napja. A vasárnap kultúrája. Az ünnep megtartásának a kultúrája. Élhet-e bármely társadalom az igazságra törekvés nélkül? Vagy mondjuk, élhet-e a házasságokban annyira szükséges hűség eszményének a megtartása nélkül? A mai olvasmányokban azonban, kedves testvérek, nem csak egy receptről van szó. Bár hihetetlenül fontosak a szabályok, hanem valami másról is szó van benne, és ehhez a kulcsot az olvasmány legelső mondata adja meg, ami egy mély értelmű mondat. Melyik is volt ez? Így olvasta a minisztráns a 10 parancsolatnak azt a legelső mondatát. Én vagyok az Úr, a te Istened. Én hoztalak ki Egyiptom földjéről a szolgasság házából. Mit jelent ez a mondat? Hát azt, hogy mielőtt még elkezdeném én a parancsokat betartani, én hoztalak ki téged Egyiptom földjéről a szolgasság házából. Mielőtt mondaná az Úr a parancsokat, ő már készen állt. És ő már készen áll a mi megsegítésünkre. Ő a tevékenységeink kezdeténél már ott van. Ő az, aki megszabadít. Én hoztalak ki téged Egyiptom földjéről. Ő az, aki megszabadít. Mégpedig egyszerűen azért, mert szabad embereket akar. Ha meg tudjuk tartani ezeket a parancsokat, és amennyire meg tudjuk tartani a mi parancsainkat, ezt a közös zsidó-keresztény örökséget, annyira leszünk szabad emberek. A szabadság nem azt jelenti, tudnélik, tudjuk, hogy azt teszünk, amihez éppen kedvünk szottyan, amit az adott pillanatban szeretnénk, hanem hogy tudunk elvonatkoztatni, azaz szabadok lenni a pillanatnyi szükségektől és a pillanatnyi érdekektől. Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki téged Egyiptom földjére a szolgaság házából. Az Isten az ő jelenlétével megelőzi a mi erőfeszítéseinket. Egy hihetetlenül optimista mondattal kezdődik a dekalógus, a tíz parancs. És még egy érdekesség, amire fölhívnám ezzel a mondattal kapcsolatosan ma a figyelmet, erről a bevezető mondatról, a tíz parancsolatot bevezető mondatról. Tehát, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki téged Egyiptom földjéről. Az Egyiptom szóról. A bibliai héber nyelven Egyiptomot úgy hívták, mondták, hogy héber szóval, hogy Mizraim. Ennek a szónak egy konkrét jelentése van. Azt jelenti, hogy valami olyasmit, hogy kettősség. Mizraim kettősség, vagy megosztottság. Én hoztalak ki téged a megosztottság földjéről, ahol megosztott voltál. Úgy is lehet fordítani, hogy szétszórt. Én hoztalak vissza téged a szétszórtságból. Mikor mondunk szétszórtnak valakit? Abban az értelemben is szoktuk használni a szót, hogyha valaki a dühe miatt mondjuk magán kívül van. Hát ez a Mizraim. Ez az Egyiptom szó, az eredeti héber nyelv szerint, ahogy héberül mondták. Mizraim. A szétszórtságnak, a megosztottságnak, a kettősségnek, a magunkon kívül lévőségnek mi az ellentetje onnan az Isten kihoz bennünket, kihozta a zsidókat? Ennek az ellentetje az, ha valaki összeszedett. Én osztalak ki téged a megosztottság földjéről, hogy összeszedett légy, hogy összeszedett ember lehess. Ha valaki összeszedett, az önmagánál van. Én hoztalak ki Egyiptom földjéről. Ez tehát azt is jelenti, hogy én hoztalak ki téged, én ki tudlak hozni téged, a te széttöredezett, a te szétszórt, a te hasat létállapotodból. Én ki tudlak hozni, még mielőtt te betartanád a parancsokat, én már kihoztalak téged onnan. Én akarom azt, hogy te egy összeszedett, integrált személyiség légy. Szabad személyiség. És ha én akarom, akkor te ember, mert én kihoztalak téged onnan, én már kihoztalak, mert én akarom, tehát te ember biztos lehetsz abban, hogy ez sikerülhet neked is. Sikerülhet betartanod a parancsokat. Mert én vagyok ott a kezdeteknél. Ha így tekintünk a tíz parancsolatot bevezető mondatra, azt hiszem, hogy ad a parancsoknak egy olyan mélységet, hogy bennük ne csak valami tiltást lássunk, hanem egy nagy-nagy lehetőséget is. Azzal fejezem be, hogy aki önmagánál van, aki már nem széttördezett, hanem integrált személyiség, annak mondhatjuk, hogy jó a helyzete. Mert ez az ember látja azt, azt is látja, hogy hol sebesült meg, aki önmagánál van. Hogy hol van a seb. Önmagában is látja, és másokban is. És elkezdődhet a gyógyulás. Mert az Isten, így kezdődik a dekalógus, egészé akar tenni. Minden vele kezdődik. Ez a mi hitünk, a mi életünkkel kapcsolatosan is. A lehetőségeinkkel kapcsolatosan is. Amen. És egy legutolsó gondolata, dekalógushoz, a 10 parancsolathoz, ami ma a Szentmise középpontjában volt, legalábbis ami a Szentírást hirdeti, sokszor az ember lelkét eltölti a kétség. Én azt gondolom, mindannyian kivétel nélkül így vagyunk ezzel, hogy jó, én igyekszek tényleg úgy élni, ahogy ezt a vallásom, a hitem elvárja tőlem, de hát ez a világ annyira bonyolult, kihasználnak majd. Mások egészen másképpen gondolkodnak. Nem csak a szabadság, hanem sokkal inkább a szabadosság lett jellemző, és szinte kultúrájává, a negatív kultúrájává is ennek a világnak mi értelme van. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy abban azért biztosak lehetünk, abban nagyon biztosak lehetünk, hogy mindenféle értelmes példaadásnak van értelme. Jó példát mutatni gyerekeknek, munkatársaknak, szép beszéddel, tisztességes szóval, igazmondással, hűséggel, az élet tiszteletével, és lehetne sorolni úgy, ahogy ott van az a dekalógusban, a sohasem fölösleges.
Lélekcseppek. Schindler Mátyás atya homíliáját hallották. Az ima urák liturgiája. Kompletórium következik.